Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, kívánok, napot kívánok!
20 éve támadták meg az Egyesült Államokat, emlékszünk arra a pillanatra, döbbenten ültünk itt az Inforádió stúdiójában is, mert nem tudtuk, hogy amit látunk, az valóság-e vagy nem. Miben változott ez alatt a 20 év alatt az Egyesült Államok terrorizmus elleni harca például?
Nagyon sok mindenben, akkor sokan úgy gondoltuk, hogy a világ nem lesz teljesen ugyanolyan, mint korábban volt. Ezek talán kicsit túlzó álláspontok voltak, mert azért kiderült, hogy azért nem fordult 180 fokot a világtörténelem menete. Az első tánkban viszont eléggé sok minden megváltozott, és hogyha csak a terrorizmus elleni küzdelemről beszélünk, akkor egyértelmű, hogy az úgynevezett Bush doktrína volt az első válasz, amely egyrészt unilateralista volt, tehát kinyilvánította az első támok nem vár a nemzetközi szervezeteknek a jóváhagyása, megy oda fellép a terrorizmus ellen. Másodszor az úgynevezett területen kívüliség, tehát más államoknak a területi szuverenitását nem fogja figyelembe venni. Azoknak az államoknak, amelyeket hát korábban kevésbé politikai korrekt módon gazember államoknak neveztek, újabban kicsit politikai korrektebb módon úgynevezett kudarcot vallott, vagy kudarcot valló államok, tehát magyarul azok, amelyek nem tudnak többek között monopóliumot gyakorolni a saját országban az erőszak fölött, és különböző fegyveres csoportok tudnak működni, mint például Afganisztánban, amelyek aztán más országokat tudnak veszélyeztetni. Más oldalról is többek között az első támok figyelmen kívül hagyott harmadik országbeli szuverenitásokat, mondjuk, hogyha Bin Ladennek a megölését tekintjük a Pakisztán területen, Pakisztán jóváhagyás nélkül történt, tehát némileg átértelmezték nemzetközi jogot. Az átértelmezésnek az egyik legfontosabb eleme az volt, hogy nemzetközi jogilag két módon lehet úgymond jogosan háborút indítani. Az egyik önvédelmi, a másik pedig úgynevezett hát prevenciós, vagy az, egy kicsit az amerikai és Bush elnök maga is annak idején bizonytalan volt a prevention és a preemption közötti különbségtételbe. A preemption az jogos, a prevention nem, de mindesetre az Egyesült Államok vezetése akkor úgy gondolta, hogy a megváltozott nemzetközi és technológiai körülmények között, amikor lezajlott egy kommunikációs forradalom, nagymértékben szórodtak az hozzászorodott a hozzáférés a fegyverekhez, és tovább nem lehet arra várni, amíg az összeörlen biztonsági tanács, hanem preventíven kell megvédeni az országot. Tehát egyrészt ezt értelmezték, hát másodszor újra értelmezték a nemzetközi jogot olyan szempontból, hogy az elfogott terroristákat nem tartották hadifogóinak, hiszen a hadifoglyokra meglehetősen a Genfi konvenció értelmében eléggé sok olyan rendelkezés vonatkozik, amelyeket be kellett volna tartani, viszont nem is kezelték őket egyszerűen hétköznapi bűnözőknek, hanem egy harmadik fajta meghatározást találtak ki, ez az enemy combatant, tehát a hadviselő ellenség, akikre szerintük nem vonatkozik a Genfi konvenció, és ennek megfelelően nem álltatták őket megfelelő bíróság elő, és így tovább. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy kicsit ironikus módon az a Guantánamo-ba fogva tartotta közül öten jelenleg a tálib kormánynak a tagjai, köztük az egyik, akire korábban 10 millió dolláros vérdíjat tűztek ki, és Obama elengedte ezeket az embereket annak idején Guantánamo-ból. A jelenlegben a Khalid Shaikh Mohammedet és négy társát bíróság el lehetják 20 év elteltével.
Például Guantanamo az egy területen, nem az Egyesült Államok területén van.
Igen.
Területen kívüli, meg jogon kívüli is, vagy az amerikai értelmezés igen, szerint igen, jogon belüli.
Hogyha az Egyesült Államok területén lennének, akkor egy 12. századi rendelkezés értelmébe jogosultak lennének nyílt tárgyalásra belátható időn belül, az pedig hát nyilvánvaló okokból, biztonsági okokból az amerikaiak nem akarják, és ezért aztán különleges bíróságot akartak felállítani, állítanak föl katonai, félkatonai bíróságot, ezért tartják ezeket az embereket fogva Guantanamon, amely amerikai felségtelle, de nem az első támoknak a kimondott felség fennhatósága alá. Tehát, hogyha bármelyik államba átszállították volna őket, amit amerikai tagállamba, abba a pillanatban már megváltozott volna a státuszuk. Ezen kívül az amerikaiaknak a presztízse eléggé jelentős veszteséget szenvedett, hiszen kezdetben szinte az egész világ első tárgyak mellett volt, viszont kiderültek olyan dolgok, amelyeket meg lehet kérdőjelezni, erkölcsi, nemzetközi jogi és egyéb szempontból, az Abu Ghraib börtönbe végrehajtott kínzások, illetve megaláztatások.
A képekbe járták a világot. A katonák tették közzé, kélyesen kínoszták a foglyokat.
Igen, Guantanamo-ba az az ünnezett vízbefullasztásos dolog, a CIA által használt ünnezett fekete helyek, Európától kezdve sok minden olyan országot vettek igénybe, ahol diszkréten megkínoszták a foglyokat. Szóval ezek nem használtak az első támok presztízsének, és végül nem használt az első támok presztízsének az, hogy Afganisztán után Irakra is kiterjesztett a háborút egy meglehetősen gyenge lábokon álló indok alapján. Kiderült, hogy a főindok az egyszerűen nem létezett.
Tömegpusztító fegyverek,
tehát a két háború, amelyeket nem nyert meg az Egyesült Államok katonailag, azért hozzá kell tenni ezt, és nem csak az, hogy nem nyert meg katonailag, hanem kudarcot vallott abban, hogy megfelelő egyértelmű stratégiát tudott volna ezek az esetekben a maga elé, vagy nemzetközi közösség elé tűzni. Tehát a politikai célok azok változtak, olyan volt, mint hogyha egy ilyen mozgó vadra lőttek volna az amerikaiak, hol csak a terrorizmus meleg ágyát akarták megszüntetni, aztán utána a némi nemzetépítés, illetve államépítés következett, aztán megint hol növelték a csapatok létszámát, hol csökkentették a csapatok létszámát, hol megpróbálták a helyi erőket kiképezni, átadni nekik a biztonsági feladatokat, úgy mint annak idején Dél-Vietnámba, és a Dél-Vietnámba se sikerült, itt sem sikerült. Tehát a dél-vietnámi hadsereg úgymond elolvadt a 73-as tűzszünet után, és 75 áprilisban az amerikaiaknak a nagyon emlékezetes módon menekülni kellett Saigonból.
Képeket pontosan ugyanolyannak tűnnek, mint az afganisztáni kivonulás képei, csak nem lövdösnek helikoptereket az óceánba.
Igen, és itt felvetődik azért az amerikai vezetésnek a felelőssége.
De melyiké? Ez egy 20 éves történet, nem egy elnök története.
Igen, tehát itt most nagyon, szóval nem lehet tudni, hogy az amerikaiak akit akartak félrevezetni, önmagukat is félrevezették, hiszen többek között ilyen 300 ezer hadseregről beszéltek, ami állítólag soha nem létezett, még papíron sem nagyon létezett. Másodszor ezeknek az embereknek a lojalitás erősen megkérdőjelezhető volt, köztudott volt a hatalomnak a szoródása annak idején, amikor még aránylag idézőjelben stabil volt az afgán kormány, vagy egyfajta központi kormányzat létezett Hamid Karzai idejében, akkor is azért a jól értesültek arról beszéltek, hogy Hamid Karzai inkább csak Kabul főpolgármestere volt, tehát azért az ő hatalmasságon terjedt ki a tartományokra, különösen a pastuk által lakott tartományokra, és a pastuk képezik a relatív többséget a Afganisztán lakosságában. Tehát egyrészt ilyen szempontból, hogy úgy gondolták, hogy az afganisztáni haderő, az által kiképzett haderő, felszerelt haderő képes lesz ellenállni. Másodszor pedig valamelyik amerikai hírcsatorna összeszedte a nyilatkozatokat az utóbbi 15 évben, és minden évben akár politikai, akár katonai vezetőkről volt szó, akár republikáns kormányzat, akár demokrata kormányzat, minden évben arról volt szó, hogy haladást értünk el. Na most, hogyha 15 éven keresztül folyamatosan haladást ér egy kormányzat, vagy egy állam, akkor az ember azt hinné, hogy ott tényleg haladás történik, de hát feltettem mindig újra kellett kezdeni valami haladást. Tehát egyrészt önmagukat szerintem becsapták, tehát a politikai felelősség fölmerül a felelősség, hogy 2001. szeptember 11-ével kezdtük. A hírszerzés és a terrorelhárítás és a kémelhárításnak a felelőssége, ahogy akkor 2001. szeptember 11-én ezeknek a kudarca volt bizonyos mértékben az, hogy megtörténtek a támadások, mert az információk nem szerepeltek egy helyen, nem volt megfelelő információáramlás. Ugyanúgy fölmerül a kérdés az, hogy az Egyesült Államoknak ilyen pillanatban 107 ezer ember dolgozik a különböző hírszerzési és elhárítási ügynökségeknél, hogy itt mindenki tévedett, hogy úgy gondolták, hogy hónapok, hetek vannak a rendezett kivonuláshoz, és hirtelen napok alatt összeomlott minden. Szóval katonai, politikai, hírszerzési kudarcról beszélhetünk, vagy pedig hát egyszerűen elképzelhető az is, hogy sokan tudtak azért ezekről a dolgokról, de politikai vagy bármi okokból erről nem beszéltek, és ezért érte meglepetésként az embereket vagy a világot az, hogy ilyen rajtaütésen kellett menekülni az amerikaiaknak, és nem csak nekik, hanem másoknak is.
De az elmúlt 20 év elnökei közül ketten vannak még pályán. Donald Trump az előző elnök, és Joe Biden a mostani elnök. Melyikük fejére hullik vissza több ebből a kudarcból?
Hát véleményem szerint Bidenre, tehát inkább Bident fogják azonosítani ezzel. Igaz, hogy a Biden adminisztráció és Biden személyesen megpróbálja Trumpa hárítani a felelősséget azzal, hogy hát ő kötött egyességet a tálibokkal Dohában. De az igazság az, hogy ez nem egy idézőjelben rendes nemzetközi szerződés volt. Az amerikai alkotmányban az egész országot elkötelező jelleggel, hát valami szerződéshez kötő szerződést a kongresszus kétharmadának, illetve a szenátus kétharmadának elé jóvá hagyni. Ebben az esetben szó sem volt járó, egyszerűen egy elnöki egyezmény volt, executive agreement volt, és ehhez hasonlókat tucat számra változtatott meg Joe Biden az első pár hónapban, amikor elnök volt. Tehát szerintem minden további nélkül, hogyha nagyon igyekeznek, akkor vagy újra tárgyalják, vagy bármit csinálnak ezzel, de ők is úgy gondolták, hogy ez a menetrend tartható.
De azt is megtette volna, hogy egyszerűen nem hajtja végre a saját, a korábbi elnöki egyezmény, és azt mondja, hogy várjunk, még egy kicsit maradnak a csapatok addig, ameddig
Igen, viszont politikailag Biden, és azt elismerem, eléggé nehéz helyzetbe került, hiszen a pártnak a baloldala nagyon erős nyomást gyakorolt rá, és a párt baloldala nélkül Biden nem nyert volna. Tehát, hogyha 2016-ot és 2020-at összehasonlítjuk, akkor Hillary Clintonnak többek között a kudarca abban volt keresendő, hogy akkor sokkal rosszabb volt a viszony a centristák, tehát Hillary Clinton, és a baloldal, a progresszek, Bernie Sanders és mások között. Viszont most a demokraták legalábbis hát úgymond átmenetileg összezártak, félretették ezeket a vitákat legalábbis a nyilvánosság előtt. Bernie Sanders meglehetősen hamar kiszállt a versenyből, hogy ne az utolsó pillanatig legyen ez a választóvonal a két vezető jelölt között. Annak ellenére, hogy azért a baloldal nagyon erős még mindig. Lehet látni abból, hogy Bernie Sanders, Elizabeth Warren nagyon fontos állásokat kapott. Bernie Sanders szenátusok legfontosabb bizottságának az elnöke, a Warren és a baloldaliak ugyancsak a politikájukat tudják érvényesíteni, erős zöld politikák vannak. Annak ellenére, hogy például az egyik ilyen üdvöske, Alexandra Ocasio-Cortez, annak idején azt mondta, hogy hogyha nem Amerikáról lenne szó, akkor el nem tudnák képzelni, hogy egy más országban Bidennel egy párban lennének. Tehát a baloldal a győzelem kedvét félretette akkor az ellentéteket is, most viszont egyrészt belpolitikailag elég erős nyomás nehezedik az elnökre, és hogyha hát a belpolitikát, külpolitikát nem lehet szétválasztani. A baloldal nagyon ambiciózus terveket fogalmazott meg, és szóba került a vietnámi háború. Lyndon Johnsonnak az volt az egyik tragédiája, hogy egyszerre akart háborút viselni Vietnámban, és háborút viselni a szegénység lemaradás ellen otthon. A kettő együtt nem megy, mind a kettő nagyon költséges. Biden elképzelte, hogy ezért akarta minél hamarabb lezárni az afganisztáni kalandot, vagy a beavatkozást, vagy jelenlétet, hogy jobban tudjon koncentrálni arra a $2 billió csomagra, amelyet keresztül akar erőltetni. Egyrészt a fizikai infrastruktúra, másodszor pedig úgynevezett társadalmi infrastruktúra érdekében, $15 minimál munkabér, ingyenes felsőoktatás az állami intézményekbe, a diákhiteleknek az elengedése, újabb kedvezmények a gyereknevelésnél, az egészségügyi Obamacare 2-szerű reform, a bevándorlási reform és így tovább, óriási összegekbe kerülnek, és valószínű, hogy a külpolitikai terheket akarta csökkenteni Biden, hogy jobban tudjon koncentrálni a belpolitikára, és ez összefügg azzal, hogy a baloldal feltetten eléggé nagy nyomást gyakorol rá, hogy kérjük szépen most a ígéreteket beváltani, benyújtják úgymond a számlát a választások alatti támogatás után.
Milyen közvélemény vélekedésen az afganisztáni kalandról, misszióról, kivonulásról? És mi a republikánusoké?
Tulajdonképpen mindkét oldal úgy gondolja eltérésekkel, a republikánusok nagyobb arányba, a demokraták kisebb arányba, hogy az afganisztáni jelenlétet föl kellett adni előbb-utóbb. Na most ott viszont már eltérnek a vélemények sokkal markánsabban. Nyílik az olló, hogy a republikánusok úgy gondolják, hogy a kivonulás mikéntje az elhibázott volt. A demokraták ebbe megengedőbbek nyilván a saját pártjukkal szemben, vagy saját elnökükkel szemben. De az igazság az, hogy az amerikaiaknak erre kisebb része gondolja úgy, hogy amit annak idején 2001 és utána a következő egy-két évben a neokonzervatívok, akik tulajdonképpen liberálisok légkondicionált irodákba kigondoltak, hogy hogyan fogják demokratizálni az egész Közel-Keletet. Ugye az volt a nagy terv Paul Wolfowitz és a többieknek a fejében, hogy Afganisztánba teremtenek egy stabil demokráciát, választásokkal, pártokkal államot építenek, Irakba ugyanezt megcsinálják, és akkor majd onnan szétsugároz a demokrácia a környező országokba, Szíriába, és így tovább. És a végső soron az volt az elképzelés, mert ugyancsak külpolitikáról is szó volt, hogy Izrael biztonságát akkor lehet végképp szavatolni, hogyha a demokráciákat hoznak létre a Közel-Keleten.
Mert úgy demokrácia annak nem fog rátámadni a másik demokráciára. Igen, ez volt az elképzelés?
Igen, tehát itt kétfajta meggondolás volt. Izrael biztonsága, akár túlnyomó rész katonai erővel, és utána a demokratizálás, vagy pedig először demokratizálás, és utána jön a biztonsági struktúra a Közel-Keleten. George Bushnak az egyik kedvenc olvasmánya annak idején a volt szovjet-orosz disszidens Neta Saranszkinak a könyve volt, amelyik ezt a szenáriót vetített előre, hogy a Közel-Kelet akkor lesz tartós bék, hogyha az ottani államokat demokratizálják. Tehát ez volt a nagy stratégia, De viszont hozzá kell tenni azt, hogy ezen a stratégiához nem rendeltek megfelelő eszközöket az amerikaiak. Tehát nagyon ambiciózus tervek voltak. A kiinduló pont szerintem eleve hibás volt. Afgán, iraki, jemeni, bármilyen társadalomra ott egy modern, úgymond Jeffersoni vagy Westminsteri demokráciát erőltetni vagy exportálni, ez egy eléggé reménytelen vállalkozás, másodszor pedig az úgynevezett light footprint, tehát hogy úgy gondolták Cheney, Donald Rumsfeld és a többiek, hogy az amerikaiakat világesővel fogják fogadni, felszabadították a kirakott Saddam Hussein diktatúrája alól, és hát majdnem, hogy egy héten belül ott minden szép és jó lesz, elég, hogyha 2-3 ezer vagy 10 ezer amerikait beküldenek, azok elintézik ezeket a hátramaradt katonai ellenállásokat, vagy terrorista csoportokat, elfogják Saddam Husseint, bíróság elé állítják, és így tovább, és a többit pedig hát rájönnek az emberek, hogy milyen szép és a demokrácia, milyen szép és a nyugati értékrendszernek az átvétele, és minden magától fog megvalósulni. Ez egyértelműen egy ilyen vágyálom volt, és amikor arról beszéltem korábban, hogy a politikai és a katonai stratégiákat nem nagyon hangolták össze most a kivonulásnál sem, a katonaság azt csinálja, amit a politikai vezetés előír számára. Viszont nem volt egyértelmű a katonaság számára, hogy most éppen mit kell csinálni, mert amit a politikai vezetés szeretett volna, az nem megfelelő katonai erőket rendeltek hozzá. Hát most a különböző paralellek azok mindig hamisak, de nézzük meg, hogy ugye Németországot, meg Koreát, meg Japánt emlegetik mind minta országokat. Egyrészt mindegyik elsőben Németország és Japán máshonnan indult, tehát nem lehet összehasonlítani őket a törzsi társadalommal Afganisztánban vagy Irakban, de 70 évvel a háború után még mindig ott vannak amerikai katonák Németországban, ott vannak amerikai katonák Japánban, ott vannak amerikai katonák Koreában, tehát ez nem egy 15-20 éves projekt, és főleg, ahogy mondom, ezek az országok nem ott kezdték, ahol Afganisztán és Irak, vagy a különböző iszlám országok voltak. Nem is szólva arról, hogy kulturálisan, amelyik rendkívül fontos tényező, ezek sokkal közelebb álltak a nyugati kultúrához, míg Japán is, hát Japán a Meiji restauráció után gyakorlatilag egy nyugatosodási útjára lépett. Belga, német, francia, brit, amerikai mintákat vett át a hadseregépítésbe, iparfejlesztésbe és így tovább. Tehát ott sem nulláról kellett kezdeni. Afganisztánban, amikor az embereknek 70%-a mákot termeszt, és a világ heroin termelések 80% onnan származik, hát most mit lehet ott nehéziparra és egyéb dolgokat kezdeni? Semmit.
Kell számítani máshonnan való kivonulásról is, például Németországból, Koreából, Japánból, vagy máshonnan, ahol amerikai csapatok vannak, mert ha Afganisztánból kivonultak azért, hogy spóroljanak és a nagy belpolitikai programokat megcsinálják, máshol is lenne spórolni való.
Igen, de Németországban vagy Japánban nem azért vannak ott az amerikai katonák, mert a német demokráciát védik, vagy a japán demokráciát védik. Japánban az amerikai katonai, koreai amerikai katonai jelenlét elsőbb a Kína amiatt van. Tehát köszönhető, hogy Japánnak csak védelmi képességei vannak az alkotmánya értelmében, és hát nem teljesen politikai korrekt ezt mondani, de hát itt mind felhőtlen egyetemi tanár, vagy elemző, ezt megtehetem. Azért az amerikai csuba alatt a kínaiak ugyanazt csinálják, mint az oroszok ellen, vagy a szovjetek ellen, tehát egy ilyen feltartóztatás, körbekerítik a kínaiakat, a katonai szövetségekkel, támaszpontokkal, megnézzük Dél-Koreában amerikaiak, támogatták, Japánban amerikai katonák, Tajvannal amerikai védelmi együttműködés, a Fülöp-szigetekre visszamentek az amerikaiak, a Clark régi támaszpont és a Subic Bay haditengerészeti támaszpontra, Vietnamba visszamentek a Cam Ranh Bay támaszpontra, ami a legfontosabb haditengerészeti támaszpont volt a vietnámi háború, a Bush kormányzat, az ifja Bush kormányzat nukleáris megállapodást kötött Indiával, tehát látjuk, hogy mi történik. Németország esetében pedig egyértelmű, hogy a NATO és Európa biztonsága az az amerikai biztonsági ernyőtől függ. Tehát addig, amíg ezek az országok és meg Németország nem hajlandó megfelelő módon fektetni a védelmi képességekbe, megint csak belpolitikára utalnék, hogy a mostani belpolitikai helyzetben aztán végképp nem, a németek nem fogják növelni a védelmi kiadásaikat, és hogyha mondjuk egy ilyen vörös-vörös-zöld, vagy majd azt lehet, mert vörös-vörös-vörös, ugye a zöldek is félig vörösek, koalíció jön létre, akkor meg biztosan a németek még inkább vissza fogják fogni a védelmi kiadásaikat. A Nagy-Britannia kilépett gyakorlatilag az európai védelmi struktúrából, ugye a NATO-ból ott van, együtt Franciaország maradt ott, tehát a németeknek az amerikai katonai jelenlét egy védőárnyat jelent, és amiről megint csak nem illik politikai korrekt módon beszélni. Az amerikai jelenlét arra is szolgál, hogy a németeknek eszébe ne jusson adott esetben nukleáris képességre szert tenni. Mert hogyha az amerikai kivonulnának Európából, akkor hát előbb-utóbb a németek körülnéznének, és azt látnák, hogy a franciáknak van, oroszoknak van, a briteknek van, hát akkor ugye felmerül mindenképpen ez a kérdés. Tehát itt megint csak nem elsősorban a belpolitikáról, hanem a nemzetközi környezetről van szó. Afganisztánban viszont fordítva állt a helyzet, mert elsősorban a belpolitikáról volt szó. A nemzetközi környezet véleményem szerint Afganisztán azért nem egy stratégiailag elsőrangú hely az első támok számára. Tehát ott megengedtették azt a luxust, hogy kivonulnak, anélkül, hogy ilyen komoly nemzetközi következményekkel járó lépésekkel kellene szembesülniük. Valószínűleg tartom, hogy elsőben mondjuk Kína aktivizálódni fog, hogyha jól tudom, a Kína már szerződést kötött lítium kitermelésre és így tovább, tehát az afganisztáni természeti kincsekre azért megpróbálnak úgymond lecsapni a környező országok.
Kell vinni, mert nincsenek
gyárak. De ez óriási befektetés, meg több éves munkát jelent, tehát ez nem holnap fog jelentkezni. Az igazi kérdés az, hogy Pakisztán mit fog tenni ott, mert előbb Pakisztán volt a másik fő játékos ebbe az egész történetben. A pastuknak a fő támogatója, nagyon sok milliónyi pastu él Pakisztánba, a pakisztáni titkosszolgált végig azért a tálibokat támogatta, és hát, ahogy szokták mondani, nem egészen életszerű az, hogy a pakisztániak ne tudták volna, hogy Osama Bin Laden évekig ott él egy mondjuk egy kilométer, vagy másfél kilométer egy pakisztáni katonai bázistól. Tehát ott valószínű, hogy ezek a környező hatalmak, Irán, Kína, Pakisztán, talán oroszok is valamit aktivizálni fognak, de ez nem egy elsődleges terület, Távol-Kelet-Európa és mondjuk Közel-Kelet ezek a fő csapásirányok.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Magyar István külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Magyar István külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, az Inforádió Arénájának vendége. 9. hónapjába ért a Biden elnökség. Tavaly ilyenkor a BLM Black Lives Matter tüntetésekkel volt tele a sajtó. Mozgósították a Nemzeti Gárdát. Volt olyan állam, ahol a meg város, ahol a helyi rendőrséget, mintha le akarták volna szerelni. Most nincs ezzel tele a sajtó. Mi történt?
Hát egyszerűen az történt, hogy a BLM, Antifa, ezek gyakorlatilag baloldali mozgalmak, és ezeknek a mozgalmaknak azt nem mondom, hogy hátterébe a demokrata párt állt, de egyértelmű, hogy, hogy kedvezőbb számukra egy demokrata kormányzás, amelynek nem próbálják, vagy nem kívánják ilyen pillanatban megnehezíteni a dolgát, bár hozzátenném azt, hogy a baloldali városvezetésű városvezetéseknél Portland például, és így tovább a rendőrségeknek a költségvetését erősen megnyírbálták. Az úgynevezett közbiztonság ezekben a városokban nem a legjobb. Például Chicagóban Lolly Lightfoot demokrata vezetése alatt egekbe szökött a korábbiakhoz képest az erőszakos bűncselekmények száma, a lövöldözések hétvégeken és így tovább. Ja, tehát azért ott vannak ezek a kérdések. Hozzá kell tenni azt, hogy a főáramú média ugyancsak köztudottan liberális beállítottságú, egyik másik híres három betűs tévé és egyéb társaság, amely kitűzheti a demokrata logót magára. Tehát nem érdekük az, hogy ezeket az ügyeket úgy felnagyítsák, mint annak idején egyrészt prezentáltak, másodszor pedig sokszor fel is nagyították.
De a jogegyenlőség az a megvalósulás irányába halad az Egyesült Államokban?
Nem hiszem. Az igazság az, hogy ez egy nagyon ellentmondásos kérdés, ugyanis hogyha azt nézzük, hogy az afroamerikaiaknak a gazdasági helyzete milyen, akkor vannak olyan felmérések, amelyek szerint, hogyha csak őket kivennénk az Egyesült Államok lakosságából, és az ő anyagi helyzetüket megnéznénk, akkor a világon mondjuk a 30. helyen állnának. Egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy nincs egy olyan réteg, amelyik nagyon rossz körülmények között él, gettókba él, Detroit belvárosa és így tovább. Viszont ugye akkor hozzá kell tenni azt, hogy az afroamerikai középosztály nagyon jelentősen megerősödött az utóbbi évtizedekben. Nagyon sok olyan programnak tudták az előnyét élvezni, mint például a pozitív diszkrimináció, de egyáltalán az, hogy egyre többen tudnak egy professzionális pályára menni. Ugyanakkor viszont az, amiről beszélünk, tehát ahogy az amerikaiaknál bizonyos rétegek leszakadnak, köztük a afroamerikaiaknak a bizonyos rétegei, vagy a hispánok, a spanyol beszélők és akár a fehérek is. Ez részben összefügg a globalizációval. Hihetetlen sok millió számra tűntek el a munkáják, főleg olyan helyeken, amelyek mondjuk a hagyományos iparágokban voltak jelen. Másodszor a Covid-nál a turizmus, szálloda, építkezés, ott eltűntek munkahelyek. Harmadszor az automatizáció, nagyon sok munkahelyet szüntetett meg. Tehát ezek mind azokat a rétegeket érintik, amelyek kevésbé versenyképesek. Az első támokban utóbbi egy-két évtizedben gyakorlatilag az életszínvonal nem emelkedett, stagnált, sőt voltal visszaesett. Tehát nem tudják föltenni azokat a kérdéseket, amelyeket a 20. század utolsó harmadában mindig föl tudtak tenni az elnökjelöltek, hogy azt válaszolja meg, hogy jobban éle, mint 4 évvel ezelőtt, vagy nem. És általában most nem élnek jobban az emberek, hát persze kivéve a felső 1-2%-ot. Az első tankban óriásra nyílt a bevételi, tehát a jövedelmi olló a legfelső 1-2% és a 10-20-30% között. Sokkal jobb, vagy szélesebb ez az olló, mint Európában. És hát egyértelmű, hogy ezek a kérdések azért feszítik a társadalmat. Annak ellenére, hogy most, hát ahogy ön is mondta, látszak béke van az utcákon, de ezeket a kérdéseket még nem nagyon oldották meg. Többek között erre szolgálna az az óriási több billió dolláros társadalmi infrastruktúra építése, amiről korábban szó volt. Ez meg is csak egy jó kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, hiszen a 60-as évektől kezdődő, amikor Lyndon Johnson elindította az úgynevezett nagyszerű társadalmat, a Great Society programot a Medicare-re és a Medicaid-del és sok minden egyéb a pozitív diszkriminációs programmal, dollár billiárdokat törtek bele ezekbe a programokba, és gyakorlatilag, hogyha megnézzük, hogy hány százaléka él az amerikaiaknak a szegénységi szint alatt, persze az amerikai szegénységi szint alatt, ami mondjuk Nigériában nem lenne az, még ugyanott az a 14-15 százaléknál tartunk, mint a 60-as években. Tehát nagyon nehéz választ adni arra, hogy mi fog történni, főleg úgy, hogy egyre élesebb a globalizációs verseny, egyre nagyobb szaktudást igényelnek a különböző munkáják, és akinek nincs jó oktatása bizonyos okok miatt, társadalmi leszakadás, képességbeli hiány és így tovább, azok még inkább le fognak szakadni, vagy ott maradnak a társadalmi peremén, kiszolgáltatva a különböző jóléti programoknak, és ez a fajta húz meg, erez meg politika Amerikában kb. A 30-as évek óta folyik, amikor elkezdődött a jóléti állam felépítése, amit a másik oldal azért ellenez, mert kialakította a függőségi államot. Tehát rengetegen élnek jóléti segélyen, lakhatási kiegészítésen, közlekedés, oktatás és így tovább, és úgy gondolják, hogy ez az amerikai versenyképességet csökkentik, mert kimutathatóan vannak olyan rétegek, amelyeknek megéri inkább otthon maradni, és az összes ilyen kedvezményt igénybe venni, mint hogy elmenni alacsonyan, vagy egy gyengén fizető
állásba. Ez többet fizet, mint hogyha dolgoznak.
Jönnek a bevándorlók, akik viszont hajlandók ezt megtenni, újabb feszültségeket generálnak, általában 11 millió illegális bevándorló van, akiknek a munkaképes többsége, vagy akár mindenki, vagy a mezőgazdaságban helyezkedett el, ők szedik az epret és művék a földeket, az építőiparban, a szállodaiparban, az ember elmegy egy szállodába, Amerikába, vagy egy motelbe, gyakorlatilag talán a menedzseren kívül mindenki spanyol anyanyelvű, Közép-Amerikából, Dél-Amerikából származik, a szobalánytól kezdve a pincérig és a portásig. Tehát ők alulról nyomják ezeket az embereket, és még növelik azoknak számát, akik jogosultak, hiszen a gyerekeik például, igaz, hogy mondjuk kileges bevándorlók, de a gyerekeik már jogosultak arra, hogy ingyenes oktatást kapjanak, és ingyenesen szállítsák őket az iskolába, ingyenes étkezést kapjanak, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan probléma halmozódott föl, amit nem tudom, hogy fog kezelni ez a nagy összegű program. Főleg azért nem tudom, mert még nem fogadta el a kongresszus. És itt a Biden adminisztrációnak köztudottan nagyon borotva táncol a többsége. A alsóházban, a képviselőházban 8 fős többsége van, a szenátusban 50-50, ott az alelnök szava dönt. Viszont a költségvetési kérdésekben elképzelhető az úgynevezett a parlamenti obstrukció, vagy filibuster, aminek a megakadályozása az viszont 60 szenátor kell, és ez nincs meg, ez a többség. Na most különböző trükkökkel meg lehet ezt kerülni, viszont annak már eléggé rossz akkor a szájíze az embereknek, hogy azért tudott a kormányzat elfogadni valamilyen programot, mert különböző trükkökkel megkerülte a hagyományos, alkotmányos eljárásrendeket.
A trükkök százai, ez az Egyesült Államokban nem hangzik jól? Ha sok trükköt kell csinálni?
Ja,
hát az egy mégiscsak egy masszív demokrácia, ott vannak ilyen
hát igen.
Vagy
igen,
ez nem igen. Szokás? Mert a britekről például nem tudjuk elképzelni, hogy szokás lenne.
Nem.
Az amerikai
hát, igen, szóval egyetemben már évtizedek óta tanítok amerikai kormányzati rendszert, alkotmánytörténetet és így tovább, és időnként viccesen megjegyzem, hogy nem most elmondtam a tankönyvi változatot, így kellene, hogy működjön, és hát azt nem mondom, mindent felejtsenek el, amit eddig mondtam, de hát mondjuk, hogyha csak a törvény nézzük, és ugye hát az amerikai kongresszus hogy működik, és mondjuk itt a törvényjavaslatok elfogadása, főleg egy ilyen több billió dolláros csomagnál. Itt a szenátorok, akiket meg kell vásárolni a kormányzatnak, beletesznek mindenfajta kedvenc a saját választókerületüknek kedvenc projekteket, és hát ilyen alapon épült Alaszkába híd a semmibe. Több 10 millió dollárért tényleg egy ötfős közösséget kötött össze a folyó másik oldalával, de ez csak egy kirívó példa. Ugyanúgy a katonai költségvetés tele van úgynevezett porkkal, tehát ilyen kipárnázott dologgal, mert mindegyik kongresszusi választókörzetbe szeretik a katonaságot, ugye ez munkahelyeket jelent, és fogakörül mergaszkodnak hozzá, hogy akkor is fönntartsák őket, azt a bázis, hogyha már semmi szükség nincs rá. Szóval ennek egy jó része teljesen fölösleges dolgokra megy el, és egyszerűen a Fehérház, független attól, hogy most republikánsról vagy demokratáról van szó, óriási összeget kell, hogy kölcsön különböző demokratáknak és republikánsoknak a megvételére szó szerint, hogy támogassa, mert akkor hát természetesen ők a demokrácia jegyében elkezdenek aggódni, hogy hát hogy most környezetvédelmi szempontból mi lesz, és akkor hát kiharcolnak még 10 különböző engedményt, hogy lenyeljék időzőjelbe ezt a keserű pirulát, és megszavazzák a költségvetést, illetve hát közismert ez a én vakarom a teát, az a te vakad az én hátamat, hogy mondjuk az alaszkainak a hídját megszavazza a floridai, akinek semmi közé nincs az egész, ezek közebb az alaszkai képviselő vagy szától fog megszavazni valami citrus növényekre vonatkozó, mondjuk behozatali vámokat megemelő és a citrus piacot védő vámot, aminek hát alaszkának semmi köze nincs, hogy most honnan származik a narancslé, viszont a floridaiaknak igen, akkor legközelebb ő fogja azt megszavazni, mert hát kölcsönkenyér visszajár alapon. Tehát sajnos
ez
a valódi élet.
Nem szűnt meg mind a mai napig a levélszavazatok összeszámlálatlansága miatti vita. Most a Breitbart írta arról, hogy mintegy 8-10% szavazat nem is érkezett vissza, és a republikánusok pedig a levélszavazás intézményének a megszüntetését követelik. De azt már sokszor elmondta, hogy ez nem olyan egyszerű, mert itt állami szabályozások vannak. Hogy lehet neki menni egy levélszavazati intézmény megszüntetésének?
Hát, ahogy ön mondta, csak államonként. Tehát az alkotmányban benne van, hogy a választásokat az egyes államok annak a törvényei szerint tartják meg. Tehát nincs központi szövetségi szabályzás.
A republikánus állam eltörölheti?
Igen, eltörölheti. Hogyha akarja, eltörölheti, és ezért, nem ezért, most óriási viták zajlanak, mert több államban megszigorították többek között a részvételi feltételeket. Tehát eddig nagyon sok helyen csak bemondásra, hogy ő John Smith, és akkor beírták, hogy John Smith szavazott, és kész. Nem kértek tőle semmit, semmilyen igazolványt.
Még egy jogosítvány
sem. Jogosítvány sem sokszor. Most újabban a 2000-es választások után több republikáns vezetésű állam, többek között Georgia, megszögrította, tehát a fényképes igazolványokat kérnek, viszont tehát a demokraták élenken tiltakoznak, hogy hát ezzel csökkenteni akarják a résztvevőknek a számát, és hát egyértelműen úgy gondolják, hogy ez az afroamerikaiak és a latinok ellen van, mert tehát azok akik legkevésbé rendelkeznek megfelelő dokumentumokkal.
Sok minden... Nem kell az Egyesült Államokban mindenkinek, hogy legyen valamilyen dokumentum?
Nem, hát nem muszáj. Tehát, hogyha valaki nem vezet kocsit, akkor nincs semmi fajta...
Mi itt a születésünknél kapunk egy személyigazolványt, egy lakcímkártyát, meg egy adókártyát.
Hát nem, ők nem kapnak, hanem társadalombiztosítási kártya van, de az nem fényképes. Tehát most ugye azért folyik a küzdelem, hogy fényképes, valamilyen fényképes igazolvány legyen. Államonként folyik ezért a küzdelem. Ez egyik dolog. A másik dolog a levélszavazásnál, hogy ott is azért különböző technikák vannak. Tehát, hogy személyesen kiküldök levelet, mert tegyük föl valaki beteg, külföldön van, és így tovább. Odaig még rendben van a dolog, viszont nagyon sok helyen automatikusan mindenki kiküldik, és nagyon sok helyen nem is kell személyesen visszaküldeni, hanem van, aki összegyűjteti idézőjelben a családtagok közül, és akkor hát összegyűjt 2 tucat szavazatot, és akkor azt vagy bedobja, vagy nem, vagy a felét átírja, meg nem tudom mi. Tehát sok visszaelésre ad alkalmat a levélszavazás, és ezért szeretnék megszigorítani ennek a szabályait. Hát itt is általában a demokraták azok, akik ellenzik ezt, hogy hát inhumános lenne, hogy megszüntetik ezeket a lehetőségeket, a republikánusok szerint pedig hát, hogyha valaki annyira akar szavazni, választani, akkor menjen el. Most újabb kérdés, hogy hol vannak a szavazóládák. A demokraták idézőjebben teleszórnák az egész államot, a republikánusok sokkal kevesebb szavazóládát, urnát állítanának föl, és akkor a demokraták azen tiltakoznak, hogy mondjuk egy szegény afroamerikainak 3 kilométert kell vagy utazni, vagy autóval menni, vagy gyalogolni, hogy elérjen a szavazó urnáig, és ez elriasztja attól, hogy ezt tényleg megtegye. Tehát itt rengeteg ér van pro és kontra. Ezeknek az érveknek önben nagy része, hát azt lehet mondani, hogy nem teljesen megalapozott, hogyha most nagyon a sarkosakok fogalmazni, akkor mindkét oldal az erősen cinkelt kártyával játszik ebbe a játszmába, és mindig megpróbálja a saját mondjuk érdekei szerint alakítani a szabályokat. Nem is szólva arról, hogy a választókörzeteknek a határait az államok jelölik ki. Különböző megoldások vannak, hogy az állami törvényhozás a helyi kormányzó a jóváhagyásával, vagy nem jóváhagyásával, és így tovább. Nos, hogyha egy pártból van a helyi törvényhozás mindkét háza, Nebraska-ban van csak egyetlen, az egyetlen állam, ahol egy törvényhozói úgynevezett kamara van, plusz a kormányzó ugyanban a pártból jön, akkor ők nagyon ügyesen tudják alakítani azt, hogy mondjuk van 10 választókörzet, abból 4 biztos az egyiknél, 4 biztos a másiknál, 2 ingadozó, az a 2 ingadozót úgy alakítják, hogy az a saját pártjuknak biztos legyen. Ennek megfelelően a választókörzeteknek 88-85%-a, vagy akár magas több is, az bomba biztos demokrata vagy republikánus.
És a maradékot kell úgy alakítani.
A maradék az, amelyik dönt végül is ezekbe, úgyhogy például elnökválasztás az államoknál. Egy tucat állam dönt, a többi az bombiztos republikáns vagy demokrata. Ennek megfelelően eleve az, hogy hogyan húzzák meg a választókörzeteket. Na most, hogy egy kicsit bonyolítsam a dolgokat, 10 évenként van a népszámlálás, és annak alapján újra lehet a választókörzeteket a határait húzni, plusz annak alapján újra osztják a kongresszusi helyeket is. Most ez megint csak, hogy kit számoljanak be a demokraták, azt is szeretnék, hogyha mindenkit beszámolnának, tehát az illegálisan ott tartózkodókat is. A republikánusok azt mondják, hogy hát az nonsense, csak a legálisan ott tartózkodókat. A demokraták azt szeretnék, hogyha az illegálisan ott tartózkodókat is beszámítanák, mert akkor magyarul potenciális demokrata szavazókra tennének szert. Tehát azért mondom, hogy hát egy augiász istáló jelz, és hát azt hiszem, hogy olyan Herkules eddig nem született Amerikába, aki ezt meg tudta volna odéjetve, ilyen például 50 Herkules kell, mert államonként szabályozzák ezeket a kérdéseket.
Washington Post azt írja, hogy Trump nagy kampány bejelentésre készül, feltételezésük szerint neki megy a következő fordulónak. Ön szerint neki megy a következő fordulónak, és ha igen, akkor azt hogy kell csinálnia? Be kell szállnia a pártja előválasztási csatáiba, vagy nem?
Igen, hát volt felmérés, vagy nem is sejtem, több felmérés volt, és a felmérések szerint Donald Trumpnak a republikáns párton belüli támogatottsága még mindig 60-65% körül van, és utána a következő a floridai kormányzó Ron DeSantis-é 10-12%. Tehát Trump még mindig messze vezet a republikánsok között, és hogyha beszállna az elnök választásba, és a republikáns előválasztásokba, akkor hát, hogyha most lennének, hogy mindig ezt hozzá kell tenni, akkor feltette meg is nyerni. És a kérdés az, hogy miért támogatják még mindig ennyien, ugyanis 2016-ban és 2020-ban, és nem szabad elfelejt, 2020-ban 70 millió szavazatot kapott, vagy annál kicsit többet. Tehát soha ennyi szavazatot nem kapott az utóbbi időben republikánus elnök jelölt. Őt tartják a republikánusok, még azok is, akik idézőjelben befogott orral szavaznak rá, aki képes lenne adott esetben annak az elitnek az uralmát valahogy megtörni, vagy csökkenteni, vagy enyhíteni, amelyik teljesen összefonódott a demokrata republikán serít az utóbbi időben erősen összefonódott. Tehát nagyon nehéz megkülönböztetni egy mérsékelt mérsékelt republikánust egy mérsékelt demokratától. Ennek megfelelően a demokrata baloldal támadja a mérsékelt demokratákat, a radikális jobboldal támadja a mérsékelt republikánsokat, tehát elképzelhető, hogy a két szélsőség fogja a következő elnökjelölteket kitermelni, és akkor idézőben valódi alternatívák lesznek, mint az, hogy most annak idején mondjuk Barack Obama, John McCain lett volna, vagy Mitt Romney az elnök, hát plusz-minusz egy kicsi ide vagy oda, de drámai változások nem történtek volna. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ő az, aki egyrészt ezt meg tudná szüntetni, másodszor értékelik Trump azt, hogy ő olyan kérdéseket vett föl, amelyek politikai adott esetben talán nem is korrektek, viszont valós kérdések. Plusz olyan kérdésekkel foglalkozik, mint munkahelyeknek a repatriálása, tőke repatriálása, első támok számára időnként hátrányos szabadkereskedelmi megállapodások újra tárgyalása, mint a NAFTA volt vagy Kínával szembe. Ezek valós kérdések, a válaszok nem mindig jók, de emberek millióit érinti, és ők azok, akik azt mondják, hogy hát ő foglalkozik ezekkel a kérdések, és nem pedig azzal, mint Hillary Clinton, hogy ilyen kultúrkampfot folytat, hogy most a transzneműeknek a mellékelsége legyen a középiskába, vagy ne. Ez akkor egy másodlagos kérdés, hogyha azt látjuk, hogy a munkájunk az eltávozik Vietnám irányába, vagy Kína irányába, vagy Malajzia irányába, és itt állunk a családunkkal anélkül, hogy mondjuk acélmunkásként lenne munkájunk, vagy a ruhaiparba el tudnak helyezkedni, vagy sok minden mást is lehetne még mondani, autóiparnál. Tehát valós kérdéseket vet föl, a válaszok nem mindig jók. Az, hogy milyen stílusban veti föl, ez sokaknak tetszik, hogy na végre valaki beolvas, és nem az a szürke, abszolút lecsiszolt washingtoni új beszél, ilyen Orwelli alapon, amit az a washingtoni elit, a mocsár beszél, és az igazság az, hogy utóbbi évtizedekben az elnököknek egy nagy része, és elnököknek nagy része mindig Washington ellen indult. Mindig azt ígérte, hogy ő lecsapolja a washingtoni mocsarat, a korrupciót, ami hát ennek a törvényhozási folyamatnak egy nem politikai korrekt megnevezése. Carter Washington ellen indult, Reagan Washington ellen indult, az ifjabb Bush Washington ellen, Obama Washington ellen indult. Ugye, hogy majd ők ott rendet tesznek, és hát mindéket beszippantott a Washington. Trumpot is bizonyos mértékben, nem akkora mértékben, mint az előző elnököket. Tehát ilyen szempontból hát ilyen piatban a republikánus szavazóknak a többsége, és ez számít első körbe, még mögött áll, hiszen az előválasztásokon főleg a republikánusok vesznek részt. Igaz, vannak olyan államok, ahol úgynevezett nyitott előválasztások vannak, ahol mások is részt vehetnek, de döntően a republikánusok döntenék el. Hogy most mi lesz egy-két év múlva,
neki
az
megy, vagy
egy
nem megy neki.
Nagy kérdés, hogy a Biden adminisztráció hogyan teljesít, mert hogyha nagyon rosszul teljesít, akkor majdnem, hogy olyan helyzet lesz, hogy mint annak idején, mondjuk Carter idejében, hogy majdnem mindegy, hogy kiindul a republikás oldalon, meg fogja nyerni a versenyt, vagy a Watergate után bármelyik demokrata nyerni fog. Most elképzelhet, hogy bármelyik republikást nyerhetne, vagy Ron DeSantis, Marco Rubio, Ted Cruz, Tim Scott, tehát elég sok név forog azért itt a közvélemény előtt, és az, hogy kimarad, azt nem nagyon lehet tudni, hiszen hogyha a korábbi elnököket nézzük, senki nem tudta, hogy ki az a Bill Clinton 1990-ben, aztán végül ő lett az elnök. Tehát semmilyen occot nem adtak volna neki, mind a Trumpnak se adtak túl sok occot 2016-ban, amikor 17 elnök közül elindult, és mindenki ugye azt gondolta, valami kis establishment elnök jelölt lesz, ifjabb Bush, illetve a harmadik Bush volt floridai kormányzó, vagy akár Marco Rubio, vagy bárki más, és végül Trump lett. Tehát kiszámíthatatlan azért, hogy hogyan alakul a belpolitikai helyzet, külpolitikai helyzet, gazdaság elsőben hogyan fog alakulni, a Biden politika hogyan alakul, tehát olyan sok ismeretlenes ez az egyenlet ilyen pillanatban, hogy tényleg csak azt lehet mondani, hogy ha ma lennének, akkor hát Trump lenne valószínű a republikánus elnök jelölt, egy felmérés szerint különben, ha ma lenne, megverné Bident, de hát ez megint csak egy nagy ha.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést most az Inforádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.